Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Megmondoló, a Mondoló Egyesület környezetvédelemmel, humánökológiával és fenntartatósággal foglalkozó podcast műsora. A mostani adás kicsit máshogy indul, mint az eddigiek, ugyanis van néhány bejelentés, amiket szeretnék elmondani a kezdés előtt, és az első ilyen bejelentés egyből az, hogy majd a későbbiekben lesznek ilyen bejelentések. Persze időszakosan, ahogy éppen szükség van rájuk, vagy ahogy éppen van miről beszélni, de szerintem is sokkal kényelmesebb és egyszerűbb, mint külön 2-3-5 perces kis hírmondós epizódokat kiadogatni. A másik fontos téma az a kicsit hosszúra nyúlt szünet, emiatt páran meg is kérdeztétek, hogy befejeződött-e az adás, de a jövőre vonatkozóan mindenkit megnyugtathatok, hogy amíg nem jelezzük valamilyen hivatalos formában, hogy nem akarjuk, vagy nem tudjuk tovább folytatni a podcastolást, addig él a műsor. Szóval még akkor is, hogyha egy-egy adás között kicsit hosszabbra nyúlik a szünet, ha nem mondtuk, hogy befejeztük a megmondolót, akkor lehet rá számítani, hogy foglalkozunk vele, továbbra is él a műsor, csak valamiért kicsit többet kell várni a következő adásra, és ugye elkapcsán, ahogy eddig sem, úgy sajnos ezután sem tudom megígérni, hogy egy fix rendszerességgel fognak érkezni a műsorok, de ha minden igaz, akkor az idei évben bővül majd a podcastnek a stábja, úgyhogy simán elképzelhető, hogy több anyag jön majd össze, mint amivel jelenleg kalkulálok, de ez a jövő zenéje. Igazából a legegyszerűbb az, hogyha feliratkozol valamelyik online platformon, ugye a Apple Podcasten, Google Podcasten, Spotify-on, vagy akár Anchoron, ahova töltjük fel az adásokat, és akkor biztos, hogy nem maradsz le semmiről. A legutolsó bejelentés, egyben talán a jelenleg a legfontosabb bejelentés is, az, hogy a Highlights of Hungary díjra jelöltek listájára felkerült a Mondoló Egyesület is, ami egyrészt baromi nagy büszkeséggel tölt el minket, másrészt pedig nagy lehetőség is arra vonatkozóan, hogy egy kicsit tovább fejlődjön az Egyesület. A győztest pedig közönségszavazat alapján választják, és ezért is nagyon fontos ez a bejelentés, hiszen tőletek függ az, hogy kik nyerik majd a különböző díjakat, ki lesz a 2021-es év Highlights of Hungary fődíjasa. Úgyhogy hatalmas nagy szükségünk van a segítségetekre. Valószínűleg ezért is fogjátok tőlünk a következő 2 hétben elég sűrűn hallani azt, hogy nagyszerű lenne, hogyha ránk szavaznátok. Nagyon jól megoldott egyébként a Highlights of Hungary csapata, hogy nem csak egy jelöltre lehet szavazni, hanem egyből 10 szavazatot lehet leadni, úgyhogy még csak nem is kell elköteleződni a Mondoló mellett, hogyha vannak olyan jelöltek, akiket szintén szívesen jelölnétek a díjra, vagy akár olyanok, akiket nálunk jobban kedveltek, akkor nyugodtan lehet rájuk is szavazni. Hogyha a Mondolóra is adtok egy szavazatot, akkor azért végtelenül hálásak leszünk. A közönségszavazás február 3-tól február 17-ig tart, és online a highlightsofhungary.hu oldalon lehet ezt megejteni, úgyhogy ha kicsit később hallgatod ezt az adást, akkor nyilván ez már irreleváns, hogyha elmúlt ez az időszak, ha viszont ebben az időben hallgatod, és tetszik, amit csinálunk, és úgy gondolod, hogy megérdemelnénk ezt a díjat, akkor légy szíves, keresd fel ezt az oldalt, és ott tudsz majd ránk szavazni. Most pedig következzen a Megmondoló Podcast 11. adása. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez itt a Megmondoló, a Mondoló Egyesület környezetvédelemmel, humánökológiával és fenntartatósággal foglalkozó podcast műsora. A mai adás vendége Sirkó Zoltán, kertészmérnök, akinek a pozícióit, meg a szakterületeit és a munkáit napestig lehetne sorolni. Az ő neve alatt futott a Vadvirágos Újpest program, de szakértett például a Hódmezővásárhelyen a Kossuth Zsuzsa Pihenőpark kapcsán is. Budakeszi főkertésze, de volt Szeged főkertésze is, a Vásárhelyi Önkormányzatnál pedig tanácsadóként tevékenykedik jelenleg. Zoli a lelkemre között, hogy mindenképpen említse meg a bemutatásnál, hogy ő egy gyakorlati szakember, vagyis nem csak tanulja és tanítja, de műveli is a szakmáját, szóval sűrűbe földes a keze, mint a legtöbb nagy tudású szakértőnek vagy tanácsadónak. Ő volt az, aki például rackajúgokkal kaszálta a gazt Vásárhelyen. A téma a vízgazdálkodás volt eredetileg, de majd hallani fogjátok, hogy Zoltán szaktudása olyan sokrétű és szertágazó, hogy nem nagyon sikerült benne maradni ebben a tematikában. Lényegében szó esett mindenről, ami ember és természet kapcsolatát, azok kölcsönhatását illeti vagy vizsgálja, ezért is lett vízgazdálkodás helyett Ember a tájban az epizód címe. Az adást emlékeim szerint még 2021. februárjában rögzítettük, úgyhogy lassan egy éves, ezt azért majd vegyétek figyelembe, hogyha dátumokról esik szó. Az adást Körösi Bogdán készítette.
Nem kell ahhoz a természettudományokban jártasnak lenni, hogy tudjuk, hogy a víz az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb természeti erőforrásunk. Mesélj el, hogy mi tartozik a vízgazdálkodás fogalomkörében.
Elég régóta foglalkozok már ezekkel a dolgokkal, gazdálkodóként, illetve kertészettel, vagy növényekkel, vagy élővilággal foglalkozó emberként. Alapvetően én úgy szoktam megfogalmazni, hogy ugyanúgy kell gazdálkodni a vízzel is, mint bármilyen más erőforrással, tehát vagy adott esetben akár úgy, mint az anyagi erőforrásokkal, hogy amikor sok van belőle, akkor félre kell tenni azokra az időkre, amikor kevesebb van. Elég jellemző, hogy hol élünk, ugye kontinentális klímán élünk a Kárpát-medencében, és hát ezeknek ősidők óta vannak bizonyos összefüggései, vagy eredendő működése a tájnak, méghozzá az, hogy nyáron meleg van, télen hideg van, ősszel-télen csapadéktöblet van, tavasszal-nyáron meg csapadékhiány, illetve az, hogy a medence jellegénél fogva a Magyarországnak gyakorlatilag elég, tehát nagyon sok mindentől megvédi a Kárpát-koszorú, meg az Alpok a medencébe élő embereket, tehát egy kivételesen jó helyen lakunk, viszont a csapadékot is egy kicsit megállítja, tehát hogy jellemzően a Kárpát-koszorún, illetve a magashegyi vagy a hegyvidéki körülmények között jelentős mennyiségű eső, vagy csapadék hull, ugyanakkor a medence meg tud száraz lenni, tehát hogy nagyon sok esetben beállnak ezek a kedvezőtlen meteorológiai folyamatok, és hát régen sem volt ritka a hosszú aszályos periódus a Kárpát-medencében, erre a klímaváltozás természetesen abszolút ráerősített, tehát a szélsőségek egyre nagyobbak, ezt így ki lehet jelenteni, és itt a medence, vagy a Magyarországra igaz az a tétel mondat, hogy egy csapadékban szegény, de vízben gazdag ország, tehát ez is az előbb levezetettekből következik, hogy lehet, hogy nem esik le annyi eső, mint amennyi mondjuk egy nyugat-európai országban, mondjuk Németország vagy Ausztriában, viszont a Kárpátokban, illetve a magas hegyekben lehulló csapadék az a nagy folyóink segítségével bejön a medencébe, és ezek a természet eredendő működése szerint ezek a folyók szétosztották igazságosan a tájba a vizet. Viccesen szokta Balogh Péter barátom mondani, hogy miért kanyarog a Tisza, ilyen kérdésként, hogyha föltenné neki a kérdést, hogyha élő személy lenne a Tisza, akkor azt a választ lehetne, vagy adná rá a Tisza több, mint az, hogy azért, hogy feltöltse a tiszai alföldet vízzel. És hát ez abszolút így működött, és ezzel a rendszerrel nagyon szépen együtt tudtak élni a elődeink. Tehát a világ egyik csodája volt az ártéri, vagy a hullámtéri ártéri gazdálkodás, hogy ugye megnézte a korabeli ember, hogy lehet, tehát hogy milyen erőkkel áll szembe, és hogy ezeket az erőket hogy tudja úgy kihasználni, vagy elemeknek a alakulását kihasználni arra, hogy ő is megtalálja ebbe a tájban megélhetését, és ez eléggé jól sikerült a korabeli embernek, tehát ezt is a Balogh Péter barátomtól plagizálom, hogy az első 10-ben benne van a Kárpát-medence, ahova nem kínjukba jöttek lakni az emberek, sőt, hát nagyon sok ilyen elmélet szerint egy ilyen kiinduló pontja volt az emberi életnek a Kárpát-medence, mert hogy pont ebből a védett medence jellegéből fogva például a lehűlések mindig megáll. A nagy eljegesedések se tudtak keresztül jönni ugye a magas hegyeken, és ez egy olyan bázisa volt az emberi életnek, ahova ilyen impulzusszerűen innen indultak ki ezek a nagy népvándorlási mozgalma. Az ősidők óta lakott volt a Kárpát-medence, és azért volt lakott, mert egy nagyon pici energia befektetéssel egy biztos megélhetést nyújtott az itt letelepedő embereknek. Korabeli elmondások szerint, hogy a Tisza az úgy nézett ki, vagy a folyóink úgy néztek ki, hogy egyharmad hal, meg kétharmad víz, és ez nagyjából majd, hogy nem igaz volt. Na most, hogyha ezt alapul veszük, akkor viszonylag egyszerű alászati vagy halfogási technológiai vagy technikákkal gyakorlatilag pillanatok alatt meg lehetett a jó minőségű fehérje forrást télen-nyáron teremteni mondjuk az embernek, illetve a családoknak. De ugyanez volt igaz a gyümölcsökre, ugyanez volt igaz az építőanyagra, ugyanez volt igaz mindenféle erőforrásra, és ráadásul tüzelőanyagra, nyilván fára, és ráadásul kiegyenlítetten kapta mindezt az ember. Tehát, hogy nem túl nagy energiabefektetéssel jutott hozzá ezekhez a haszonvételeknek, nevezi ezt András Halvi Bertalan. Természeti környezet szempontjából nagyon előnyös fekvésű a Kárpát-medence, viszont a hadak utak útja is itt futott sajnos keresztül, tehát a központi jellegéből kifolyólag nagyon sokféle ilyen népmozgalmaknak volt a szintere, meg csatározásoknak, és hát ugye itt a politika már abban az időben is kőkeményen beleszólt a történetbe, tehát ugye kezdődött a különböző ilyen gabonakonjunktúrával, tehát ugye a fokozatosan túlnépesedő területeknek a ellátására ugye egyre nagyobb igény volt a művelhető szántóföldi területekre, illetve hogy ezeknek a termékeknek, terményeknek a szállítását alapvetően folyók hátán oldották meg, és ott visszafelé vontatni kellett az uszályokat. Ugye Mária Terézia lefűzte gyakorlatilag a folyóról a hullámterét, tehát ezt a foggazdálkodást megszüntette. Az indok az volt, hogy lehessen fölfelé húzni az uszályokat, tehát egy ilyen vontató pályát kellett gyakorlatilag fönntartani. Ugyanakkor nyilván, hogy a hatalom számára soha nem volt az jó, hogy itt önálló és a központi vezényléstől távol lévő ilyen önálló települések, illetve gazdálkodási egységek tömkelege volt a Kárpát-medence. Tehát kőkemény politikai okai is voltak annak, hogy ezt a nagyon jó működő önfenntartó rendszert, ez gyakorlatilag drasztikusan megváltoztatták és átalakították. Illetve hát ugye nyilván voltak ebbe kevésbé tudatos folyamatok is. Én meg vagyok róla győződve, hogy a korabeli ember nagyon sok tudásnak a birtokában volt, hiszen egy akkori gazdálkodó, de még ha 100-150 évvel ezelőtti gazdálkodó is nagyon sok mindennel gazdálkodott. Gazdálkodott a vizekkel, stílszerű legyek, gazdálkodott a talajjal, a talajnak az erőforrásával, gazdálkodott az állatokkal, a genetikai értékeinkkel, a növényi és állati genetikai értékekkel, az állatok munkaerejével, a saját, meg a családja munkaerejével, az éghajlattal, meg sorolhatnám még, hogy mi mindennel gazdálkodott. Egy 100 évvel ezelőtt gazdálkodó ember 30-40 féle növénynek ismerte a termesztés technológiáját, ma 3-4-10 maximum, tehát, hogy és aki már 10 növénytermesztési technológiát ismer, az már egy nagyon képzett mezőgazdásznak számít. Tehát, hogy egy ilyen iparos mezőgazdász, meg egy korabeli gazdálkodó között ég és föld különbség van, nem föltétlen lexikális tudásban, de egy ilyen természet vagy tájtudásban. Tehát, hogy ezek nyilván napáró fiúra, mondjuk, ha vesszük a juhászatot, mint szintén egy több ezer éves szakmát a Kárpát-medencébe, apáró fiúra öröklődött, soha nem tanulták juhásziskolába, hogy kell az állatokkal bánni, mégis nagyon jól tudták, és hihetetlen, úgy tudtak gazdálkodni a júnyájakkal, hogy voltak éppen nem nagyon kellett őket télen takarmányozni, hanem úgy járatták nyáron a nyájakat, hogy a legjobb legelőterületeket, meg a legértékesebb beltartalmú legelőterületeket, például a téli tippan, ahol tenyészett, azokat meghagyták az állatoknak télire, és azokat a részeket legeltették ki velük. Erdőbe teleltek, például nem kellett ilyen hodályokat építeni, nyilván olyan extenzív fajtáink voltak, amik ezt tökéletesen bírták, ezeket a sokszor mosta a körülményeket. Úgyhogy ezek mind olyan én ilyen őstudásnak szoktam hívni őket, amit sajnos az utóbbi néhány évtizedben, mondjuk fél évszázadban kidobtunk a fürdővízzel, tehát hogy nagyon sok ilyen tudás elveszett. Elveszett a gyümölcsészet, illetve hát nagyon, nagyon mérő kell ezt a tudást újra elővarázsolni, illetve elveszett az a tájjal való szoros együttműködés. Ugye ezt még jobban tönkretett a nagyüzemi mezőgazdaság, ami ugye abszolút egy életidegen dolog volt, tehát egyáltalán nem vette figyelembe a táji adottságokat, nem vette figyelembe a tájeredendő működését, hogy nem vette figyelembe a szelek járását, a vizek járását, az éghajlat változását, tehát ugye nem kell túl nagy példákat mondani a citromtermesztése, vagy a gyapotnak a vagy ugye voltak olyan elképzelések, hogy a folyókat ellenkező irányba vezessék. A Szovjetunióból jöttek jellemzően ezek az irányzatok.
Akkor a vízgazdálkodás, vagy a vízgazdálkodással kapcsolatos ősi tudás is egy ilyen, vagy egy részét képezi ennek az ősi tudáscsomagnak? Ez is egy olyan dolog, amit elvesztettünk, és most próbálunk valahogy visszatalálni hozzá?
Hát abszolút, tehát hogyha megnézzük ezeket a nagy beruházásokat, vagy hát mondhatnék most konkrét példát is, tehát hogy óriási erdősítési program van az országban, hatalmas erőforrásokat bocsátott a kormány az erdőknek, tehát ugye ez már most kezd evidenssé válni, hogy az erdő az egy fontos ökoszisztéma, tehát hogy eddig eljutottunk. Viszont egy alaptétel, hogy az erdő a vízzel együtt értelmezendő, vagy értelmezhető, tehát ott érdemes erdőt telepíteni, ahol egyébként megvannak az erdő ökoszisztéma kialakulásának a feltételei. És ilyen hangok vannak most a napokban, hallottam, a botanikusok pont a vad 50-es évekkel hasonlították össze a gondolkodásmódot, hogy hát nem fogjuk odaadni az erdőterületeknek a jó minőségű szántókat, meg a jó területeket, génmódosítani kell a tölgyfát úgy, hogy a szikeseken is megéljen. Na most ugye ez, hogyha valaki tanult egy kis növényföldrajzot, vagy egy kis, tehát egy pici köze van az élővilághoz, tehát pontosan ezeknek az abiotikus tényezőknek van egy olyan hatása, hogy ezek determinálják, hogy mi lesz a klimax vagy zárótársulás az adott területen. Tehát, hogy megnézzük a terület domborzatát, hogy vizes vagy partos terület, megnézzük az abiotikus tényezőket, hogy mennyi a hőszeg, hogy mennyi a csapadékmennyiség, meg még néhány paraméter, milyen a talajnak a kémhatása. Ezeken ugye az évük abiotikusnak, mert ez a biológiától független, tehát ez egy adottsága a tájnak, és bizony egy szikes területen, vagy egy savanyú földi területen, ahol ugye a talaj pH értéke az alacsony, ezeken nem telepíthetünk mészigényes vagy mésztűrő fajokat. Ugyanúgy, mint ahogy a szelíd gesztenye állományoknak is, mondjuk nem a Dél-Alföldön, a meszes talajban van a létjogosultsága, meg az élőhelye, hanem nyilván a savanyú talajú őrségi, meg somogyi tájakon. És ezeket nem célszerű nagyon megváltoztatni. Tehát ugyanez a technokrata, ilyen szocialista nagyüzemnek a gondolkodása volt, hogy az őrségben simán nekiálltak irgalmatlan mennyiségű mésziszappal, próbálták megváltoztatni a talaj kémhatását. Hát nem sikerül. Illetve próbálják megváltoztatni a tájnak a domborzatát. Itt vásárhelyi példa, hogy kapcsolódjunk itt a tiszai alföldhöz, hogy az egyik gyerekkori barátomnak a nagyapja, az valamikor 80-ba beült, vagy 75-be beült a DT típusú ilyen lánctalpas, ilyen homlokrakodó gépbe, az 15 évig is a szállt belőle. Tehát a tájnak ezeket a természetes mikrodomborzatait, ugye azt feltételezzük, hogy a tiszai alföld az egy asztallapsimaságú terület. Hát de nem az. Néhány köbdeciméter szintkülönbség az már eredendően tudja megváltoztatni. Át tud menni az űrmes szikes pusztából, át tud menni löszpuszta gyeppé pusztán, ott a Kéktóban én élek, gazdálkodok, ott meg tudom mutatni ezt konkrétan, hogy 2 köbdeciméterrel alacsonyabb térszinten űrmes szikes van, 2 köbdeciméterrel magasabb térszinten meg már löszpuszta foltok vannak. És teljesen más élővilág, meg teljesen másfajta állatállományt lehet fönntartani egy űrmösszikesen, mint egy löszpuszta gyepen. Mozaikosan változnak, ugye nyilván a táji adottságoknak megfelelően.
Jó is, hogy felhoztad az Alföldet, illetve a táji adottságokat. Biztos vagyok benne, hogy a területi adottságok azok nagyon komolyan befolyásolják azt, hogy a vízgazdálkodás egy-egy területen mennyire nehéz, vagy egyáltalán mit jelent egy alföldi terület, az teljesen más lehet ebből a szempontból, mint egy dombos vagy egy hegyvidéki terület. Milyen különbségek jellemzőek?
Ami a legjobban befolyásolja, ugye, hogy nem azzal nehéz gazdálkodni, ami eredendően itt van. Tehát a domborzat, meg ezek az előbb emlegetett abiotikus tényezők, ehhez nagyon szépen alkalmazkodtak, ugye. Tehát nálam voltak lent az Alföldön régészek, meg kutatók, akik az Árpád-kori hármas csatorna rendszernek a nyomait kutatták, és meggyőződésük, hogy meg is találták ezeket a nyomokat. Tehát gyönyörűen tudták kormányozni a vizeket a gazdálkodásoknak megfelelően abba a korba, és pici, apró beavatkozásokkal képesek voltak a saját igényeiknek megfelelően befolyásolni a vizek járását, állását. Amivel igazán nehéz gazdálkodni, és amivel talán nem is lehet, az elhibázott birtokpolitikával. Ez gyakorlatilag nagyon sok évszázadra nyúlik vissza, hogy ugye elkezdődtek ezek a különböző mesterségesen, tehát a természetes birtokviszonyokat elkezdték átalakítani a különböző politikai erőknek megfelelően, és ugye ez napjainkban is zajlik. Tehát ugye nagyon jól látjuk, hogy alapvetően, amikor megválasztottuk a jobboldali kormányunkat, nem politikai alapon mondom, hanem abszolút szakmai alapon, akkor azt ígérték nekünk, hogy helyzetbe hozzák a kis családi gazdaságokat. Ugye Ángyán professzornak a nagyon jól ismert tanainak megfelelően tehát a több funkciós mezőgazdaságot célozzák meg. Ennek ugye az volt a lényege, hogy a mezőgazdaságnak nem csak az a funkciója, hogy pénzt, profitot állítson elő, illetve gabonát állítson elő iparszerűen, hanem az lenne a funkciója, hogy karbantartsa a tájat a második pillér mentén. Hozzáteszem, az Unióból ezért kapjuk a támogatásoknak egy jó részét, hogy gazdája legyünk annak a tájnak, ahol egyébként élünk, gazdálkodunk, illetve van még egy nagyon fontos funkciója a mezőgazdaságnak, az, hogy helybe tartsa a vidéki népességet. Tehát, hogyha mondjuk egy minőségi életet tud élni valaki vidéken, mondjuk nehogy Isten a természethez közel, akkor én meg vagyok róla győződve, hogy akkor születne meg az a következő generáció, és akkor lenne erős az ország, hogyha ilyen körülmények között tudnának élni a családok. És ugye az is fontos funkciója a mezőgazdaságnak, hogy egészséges, szermaradványmentes élelmiszert állítson elő, és ezt az élelmiszert, ha lehet, akkor a legkisebb körökben, tehát először a családját lássa jó minőségű élelmiszerrel, aztán a szűkebb közösségét, aztán a helyi piacokra kerüljenek ki ezek a mezőgazdasági termékek, és hát a nagyon jó adottságok területeken még itt is maradt felesleg, de csak ezt a felesleget bocsássuk aztán nemzetközi piacokra, vagy exportáljuk. Tehát, hogy itt teljesen nem ez a tendencia, tehát, hogy gyakorlatilag a jó minőségű magyar gabonát azt eladjuk, és helyette nekünk meg egy rossz minőségű észak-európai gabonából sütik a kenyeret. Tehát ez nyilván nem mindenkinek közismert, de sajnos erről van szó. Ugyanakkor a Kárpát-medence húsból, gyümölcsből, tejből, zöldségfélékből, tehát egy kiváló adottságú ország. Nagyon jók a talajtani adottságai, nagyon jók a vízgazdálkodás, tehát borzasztó gazdag rétegvizekbe, felszín alatti vizekbe és felszíni vizekbe is. Illetve nagyon, nagyon optimális a benapozottsága a medencének, tehát hogy azért mondtam, hogy nem kínjukba jöttek ide lakni az emberek, hanem azért, mert ez mind egybe volt. Hasonlítsuk össze mondjuk egy írországi gazdával, mondjuk, aki éveket először csak a kőtől kell, hogy megtisztítsa a területét, hogy egy kis krumplit tudjon vetni, és ha ott is nagyon sűrűn előfordulnak időjárási szélsőségek, akkor bizony az egész éves termése oda van. A Kárpát-medencében ez nem annyira jellemző. De azt hiszem elkalandoztunk.
Igen, egy kicsit el.
Alapvetően Kárpát-medence szerte a víz megtartása cél, tehát hogy nagyon sokat hallunk a paradigma váltásról, tehát hogy a természeti rendszereket nagyon nehéz megváltoztatni, viszont a gondolkodásunkat megtudjuk. Tehát ismerjük fel, hogy a nagyüzemi mezőgazdaság az egy tájromboló, emberromboló, családromboló, életidegen technológia. Sajnos ugye a rendszerváltással nem szűnt meg ez a gyakorlat. Tehát a szocialista nagyüzem, az meg a termelőszövetkezetek, azok gyakorlatilag egy ilyen végrehajtó droiddá degradálták a korabeli gazdálkodókat. Tehát mivel nem volt egyáltalán érdekelt az a munkás, aki ezekben a termelő szövetkezetekben dolgozott, ezért nyilván fokozatosan elfelejtette, hogy is kell neki az állatokkal, meg a tájjal, meg a vízzel, meg az erőforrásokkal gazdálkodni. És ugye azt gondolhattuk volna, hogy amikor a rendszerváltás megtörténik, akkor majd visszakerül a családokhoz, és akkor még akkor lett is volna rá esély egyébként, mert még éltek azok az öregek, akiktől világosan vissza lehetett volna tanulni a helyes gazdálkodást a kisüzemekre. Ehelyett ugye a kis családi gazdaságok a mai napig borzasztó nehéz körülmények között tőkeszegényen próbálnak életben maradni, és a nagyüzemi mezőgazdászok, meg a nagy földbirtokok pedig kifejezetten a területalapú támogatás, illetve a néhány ilyen tőzsde érintettségű gabonának a termesztéséből élnek. És hát ez nagyon nem jó irány. Beszélnék egy pár szót arról, hogy abszolút már, tehát hogy alapvetően törekvés az, hogy az egész Kárpát-medencében megtartsuk a vizeket, tehát váltsunk végre gondolkodásmódot. Tehát a tájat nehéz átalakítani, az adottságot nehéz átalakítani, a saját gondolkodásunkat viszont át tudnánk alakítani. És a víz elvezetés helyett a víz megtartás kellene, hogy a szemünk előtt lebegjen úgy a Tiszai alföldön, mint mondjuk a hegyvidéki területeken.
Akkor jelenleg arról van szó, hogy a vizet egyfajta problémaként tekintjük, vagy a vízre egyfajta problémaként tekintünk, ilyen mondjuk a belvíz, ilyenek az áradások. Ezektől minél előbb meg akarunk szabadulni, de akkor ezek szerint ez a rossz hozzáállás, ezt kéne megváltoztatni.
Abszolút. Tehát, hogy ezekben a szelíd rendszerekben, vagy a szabályozás előtti rendszerekben voltak éppen nem is nagyon volt igazi árvíz. Tehát, hogyha mondjuk nézzük, messzire visszanézünk a történelembe, ugye a folyómenti társadalmak, tehát ugye sokat hallunk Mezopotámiáról, meg a Nílusról, hogy micsoda áldás volt a Nílus áradása, hát ugyanolyan áldás volt a Tisza áradása is annak idején a tiszai alföldön, hiszen a folyó nem volt gátak közé szorítva, tehát ugye voltak a mélyfekvésű területek, tehát megint csak a Balogh Péter dolgozataira támaszkodok, hogy 6-7 féle besorolása volt a hullámtérnek. Tehát voltak a kifejezetten mély árterek, voltak a rétek, voltak az időszakosan vízjárta területek, illetve voltak a teljes magas partok, ahol gyakorlatilag volt egy pici minimális szántóföldi művelés, meg hát a településeknek a helyszíne volt ezek a mentett magas partok, amit soha nem árasztott el a víz. Ezt Vásárhelyen is meg tudom mutatni, gyönyörűen igazolják a régészeti leletek, van a kenyér, tehát én ahol gazdálkodok, ez a Rárós két tói öblözet, Hajdanán 9 öblözet vette körül Vásárhely. 80 állandó vízű tava volt a városnak. Rá kell nézni egy korabeli térképre, szinte majdnem minden kék volt a város körül.
Az öblözet mit jelent pontosan?
Hát az öblözet az gyakorlatilag egy olyan aktív hullámteret jelent, ami adott esetben 20-30 kilométerre van a folyótól. Tehát a Tisza völgyet azt úgy kell elképzelni, hogy a folyótól jobbra-balra 50 kilométer alsó hangon, de van ahol több. És tehát mondjuk a kéktói öblözet az durván 20 kilométerre van az élő Tiszától, mégis abszolút aktív. Tehát amikor nagy vízi időszak volt, akkor a táj a folyó kipumpálta a tájba a vizet ezeken az ereken, érmedreken keresztül. Tehát a kéktói öblözet ez egy 3000 hektáros ilyen mélyártér volt, vagy egy vizes élőhely volt, és 3-4 ilyen komoly éren keresztül kapcsolódott a Tiszához. A Tompaháti vízválasztó északi oldalán volt a Kórógyér, a déli oldalakon pedig a Kenyere meg a Téglásér, illetve a Ludasér. És ezek mint egy kis folyó, gyakorlatilag nagy víz idején kifelé hozták a vizet a folyóba, kis víz idején pedig visszafelé vitték, és a Kenyere ér mentén volt a Kenyere part, és ez a Kenyere part, ez az őskortól lakott volt, tehát hogy régészeti leletek igazolják, hogy gyakorlatilag a nagyon komoly őskori meg neolitkori leletek vannak ezeken a területeken. Az én gazdálkodom, tehát a tanyám mellett is van egy olyan aktív régészeti lelőhely, többször voltak már kint a Móra Ferenc Múzeum régészei, és hívták a figyelmemet, hogy minden nagyobb ilyen földmunka beavatkozásnál szükséges értesíteni őket, mert egy nagyon gazdag leletanyag lehet még most is a föld alatt. Nem véletlenül, tehát ezeket a mentett részeket lakták az emberek, és a víz mellett meg jó volt lakni, mert a víz mindent megadott. Tehát volt egy nagyon komoly védelmi funkciója, nyakig volt hallal, mint ahogy beszéltünk, madártojással, nyilvánvalóan ott meg volt az építőanyag, az agyag, a nád, ebből építkeztek az emberek, meg volt a faanyag, mert a vízhez kapcsolódott az erdő ökoszisztéma. Az erdő az nem csak így magától van valahol, hanem ott van erdő, ahol megvannak hozzá az életfeltételek, de erről már beszéltünk.
És ebből a 9 öblözetből mennyi maradt meg mostanra?
Nulla.
Nincs egy se?
Hát a 80 állandó vízű tóból egyetlen egy sincs a Vásárhely körül. Tehát egy nagyon pici vízfelület van, azt most törekvéseim itt Vásárhelyen, hogy ezt adott esetben védetté nyilvánítsuk, illetve erre mindenképpen szeretném valamilyen módon felhívni, hogy most ide utazik az ember, és nem érti, hogy mitől van itt a város körül egy kőfal. Egy téglából épített kőfal, ami körbeveszi a város. Tehát azért, mert a történelmi belváros a Vásárhelynek, az egy olyan magas part volt, és a kőfal, az pedig ott volt a határ, a épített környezet, meg a tó között. A hótó, mint egy, nem biztos, hogy a hódok miatt volt hótó, hanem lehet, hogy holdtó, és akkor egy ilyen hold alakba, egy ilyen karészerűen, egy hatalmas vízfelület formájába körbevette a várost. Tehát olyan nagy víz volt, hogy Máramarosról Uszályokon a város legszélén, sőt volt egy érmeder, ami bement a városközpontba, és a deregék meg az uszályok odáig tudták bevinni a sót a hegyekből. Úgy le tudott jönni egy uszály, hogy gyakorlatilag nem kellett átpakolni a sót.
És akkor az, hogy most ebből gyakorlatilag semmi nincs már nagyon régóta, kizárólag annak tudható be, hogy megtörtént egy ilyen profit alapú szabályozás?
Abszolút, igen. Teljesen lecsapolták, tehát a folyó szabályozás sok elveszítette a város, tehát így szépen fokozatosan nyilván beépítették, mesterségesen lecsapolták. Hát most óriási energia befektetéssel, tehát villany, illetve gázolaj szivattyúk mennek mindenfelé a a város, amikor van nagy vizes időszak, mert ugye attól még megmaradt a városnak a domborzata, tehát van olyan rész, hogy úgy hívják, hogy Búvár utca, az egy nettó érmeder volt, és most meg be van építve a házakkal. Senki ne gondolja, hogy ott egyébként most nem jelenik meg a víz. Hát óriási költséggel szivattyúzzuk ki a városból a vizet.
Tudsz még esetleg olyan más magyarországi településekről, ahol ugyanez a helyzet?
Ez Vásárhely egy ilyen nagyon, nagyon jellegzetes ilyen mintatelepülés. Egyszer 2010-ben volt is egy ilyen válságkonferencia. Tehát Vásárhely meg Tiszasziget, ez a lavoralja. Tehát, hogy ennél mélyebb fekvésű település talán nincs is az országban.
A Tiszasziget-en van azt hiszem a legmélyebb
igen,
pontja
igen,
az egész
ország. Igen, a legmélyebb pont, így van. De Vásárhely is hasonló. Tisz. Ennek ellenére, mondom még egyszer, ősidők óta lakott volt, illetve hát rengeteg. Nem úgy nézett ki, mint a mai Hódmezővásárhely, hanem sok kicsi település. Hát ugye András Varő professzornak a gondolata vagy kutatása igazolják, hogy Debrecen közigazgatási területén 30 falu volt. Tehát nem egy nagy város volt, mint Debrecen, 30 falu és erdőszeppes környezet. Ezek a falvak gyönyörűen bele voltak ágyazva a tájba, tehát erdő vette őket körül, legelő víz. Még egyszer meg volt a vóvédelmi funkciója, tehát a tatárjárás az nem biztos, hogy úgy ment végbe, ahogy mi azt tanuljuk, tehát hogy ugye van ez a mondásunk, vagy mondókánk, hogy ill a berek, nád a kerek. Egy villanás alatt el tudott tűnni a népesség a tájba, tehát megvoltak azok a nagyon jó védhető belső területek. Ha akarták, akkor ezeket el tudták árasztani például. Tehát kinyitottak néhány olyan fokot, ami a nyomukat is eltüntette. És nem csak, hogy a maga a népesség tudott bemenekülni ezekbe a területekbe, hanem bevitte magával az állatállományát is. És amikor elmúlt a veszély, akkor meg szépen előjöttek a mocsarakból, meg a jó védhető területekből.
És mik azok a mostani gyakorlatok vagy folyamatok, amikkel jelenleg teljesen ellene megyünk a racionális vagy az észszerű vízgazdálkodásnak?
Hát a vízelvezetésnek a szót egyedül uralma. Tehát, hogy most jelen pillanatban, tehát ez, amiről sokat beszélünk, a paradigmaváltás, hogy változtassuk meg a gondolkodást, ez nem történt meg. És nagyon nehezen tud megtörténni. Tehát egy nagyon, nagyon jellegzetes ugye, történet, hogy most nagyon sokat levetítettem már az állami televízióban, és többször ugye meg lehetett nézni a Mérgezett Föld című ilyen kultuszfilmet, ami egy dokumentumfilm gyakorlatilag a talaj, meg annak az erőforrásainak a pusztulásáról. És van egy nagyon, nagyon szép mondat a végén, úgy fejeződik be a film, hogyha ezt mind tudjuk, akkor miért nem így csináljuk.
Szerintem ezt a mondoló oldalára ki is tettem ezt a videót.
Nem véletlenül egyébként, mert egy ilyen korszakalkotó film, meg az a korszakalkotó, és ez jelzi, hogy azért a hatalom is kezdi meghallani ezeket a gondolatokat. Azt nem mondom, hogy paradigmát váltott, de legalább már bemegy a fejébe, hogy ugye ha egy rendszerből, mondjuk a talajgazdálkodás rendszerből mindig csak kifelé veszünk, tehát hogyha van egy nagy ilyen pénzes malacunk, és akkor folyamatosan csak szedegetjük kifelé, piszkáljuk ki belőle a 10 forintosokat, meg a 20 forintosokat, akkor egy idő után nem lesz semmi megtakarításunk. Néha bele is kell tenni. Tehát a talajgazdálkodás az egy olyan rendszer, amiből minden szerves anyagot, tehát ugye a termelés során kivesszük a szerves anyagot, visszapótoljuk a műtrágyát, de ez talajszerkezetet, egyebeket nem javít. Ugye a kisparaszti gazdálkodásnak jellegzetessége volt az, hogy nagyon kis zárt köröket üzemeltetett, nem volt hulladék, tehát az állattenyésztésnek a mellékterméke volt a szalmás trágya, ez azonnal mindjárt egy családi, vagy egy tanyás, vagy egy kisüzemi gazdaság visszaforgatta a saját környezetébe, tehát a helybe keletkező problémát, ami nem is volt probléma, mert ez egy erőforrás volt, helybe oldotta meg, helybe visszajutatta a talajba. Most kapaszkodjon meg mindenki Hódmezővásárhelyen a lehullott lombot, meg a zöld hulladékot, ami most hulladékként van kezelve, azt 70 kilométerre tengelyen szállítjuk el Felgyőre egy örökölt, kezelhetetlen szerződésnek a nyomására. És visszafelé 70 kilométerről üresen jönnek a kamionok. És nem túlzottan gazdaságos dolog mondjuk lazaköbméterbe szerves hulladékot szállítani. És oda megy Felgyőre, és ott meg az történik, hogy a depó tetejére. Tehát még csak nem is komposztálják Felgyőn, hanem gyakorlatilag kikerül a depó tetejére, és közben meg nyilván a helybe keletkező problémát helybe kellene megoldani. Hát én a magam eszétől ki se vinném a parkba. És ugyanez vonatkozik a mezőgazdasági területekre is, hogy a mezőgazdaság az úgy nézett ki Hajdanán, hogy az állattenyésztés meg a növénytermesztés egyensúlyára épült. Tehát még egyszer mondom, az állattenyésztés mellékterméke volt a mezőgazdaság alapanyaga. Tehát a trágyát visszaforgatták a talajba, és ezzel szerkezetet, meg tápanyagot pótoltak vissza, és ez biztosította évezredeken keresztül, hogy mindig körülbelül standard mennyiségű élelmiszert tudtak betakarítani. De ha egy rendszerből csak kifelé vesszük az energiát, akkor nyilvánvalóan az nem fönntartható. És hát ez nagyon szépen le van vezetve ebbe az előbb említett filmbe, és hogyha tudjuk, hogy ez nem jó, akkor miért így csináljuk? Tehát itt nagyon jól tudjuk, hogy az alföldi tájból pont az a vízmennyiség hiányzik, amit egyébként megkapunk minden tavasszal a tavaszi víztöbletes időszakban, csak abban a pillanatban, amikor megjelenik ez a víz, ugye a helytelen mezőgazdaság következtében indítják a szivattyúkat, és onnantól kezdve az egész apparátus azon dolgozik, hogy ezt minél hamarabb kivezessék a Kárpát-medencéből. Tehát beemelik a befogadókba, nyilván a Tiszából belemegy a Dunába, onnan meg a Fekete-tengerbe, aztán meg két hónap múlva csodálkozunk, hogy ki vagyunk száradva. Tehát, és akkor próbáljuk ugye a Tiszából visszavenni. Már nem a nagy víz idején, hanem a kis víz idején próbálunk a Tiszából vizet kivenni ahhoz, hogy a fenntarthatatlan nagyüzemi rendszereket életbe tartsuk. És ez nyilvánvalóan nem működik, mert kis víz idején már ökológiai katasztrófát okoz. Ez nagyon sok közép-ázsiai országban már, vagy mondjuk vegyük a Colorado folyót, hogy alig-alig érje el a befogadó. De egyébként ez a Kárpát-medencében is gyakorlat, tehát valaki nézze meg, hogy mi a helyzet a sebeskőrössel. Tehát a felvízi országok, jellemzően Románia fogja magát, és a sebeskőrös beszállítaná a medencébe a vizet, de oldalirányú tározókban szépen kikormányozzák, meg visszadúzzasztják, és nyári időszakban alig van a mederbe víz. Tehát erről horgász filmet láttam egyébként, hogy hova lett a sebeskőrös víz, és elkezdtek fölfelé menni, és megtalálták a vizet, nyilván a nálunk okosabb nemzetek már elkezdenek, és ebből Közép-Ázsiában, ahol sokkal extrémebb a helyzet, ott már háborúk vannak, vagy világszerte, hogy a felvízi országok nem engedik be az alvízi országokba a vizet. Törökországban, meg Közép-Ázsiában, ez abszolút hatalmas konfliktus helyzet országok között.
Ez a visszavezetés egyébként kizárólag csak azért történik, hogy az elárasztott területeken továbbra is lehessen termelni. Szóval ennek kizárólag gazdasági szempontjai vannak?
Hát azt nem mondhatom, hogy gazdasági szempontjai vannak, mert hogyha megnézzük a szumát, akkor gyakorlatilag borzasztó negatív a mérleg. Tehát, hogy óriási költségen próbáljuk elvezetni a vizet a tájból. Azt a vizet, amire egyébként szüksége lenne a tájnak. Tehát ezt nem gondolnám, hogy ez gazdaságos. Utána meg hatalmas költségen gyakorlatilag elkezdjük visszafelé szivattyúzni. Tehát vannak olyan tájegységei Magyarországnak, hogy 50 éve nem álltak meg a szivattyútelepek. Belvizes időszakban befogadóba emelik a vizet, aszályos időszakban meg onnan ki, és látják el az öntöző hálózatokat. Amik ugye nyilvánvalóan belátható, hogy mivel az ember csinálta, hiányosan működnek. Tehát, hogy egyáltalán nem fönntartható módon működnek. Ha meg a tájat öntöznénk, a táj az azt jelenti, hogy nyilván ezeket a vizeket, amik egyébként bejönnek a Kárpát-medencébe, megtartanánk, átalakítanánk a tájgazdálkodásunkat úgy, hogy ez legyen helye a víznek a tájba, és hogyha ez megtörténne, nem is kéne túl nagy energiát befektetni, spontán beerdősülnének ezek a területek, és az erdő, meg a biomassa, tehát hogy a rétek, a legelők, a szintezett erdők. Tehát, hogy kevesen tudják, hogy a Kárpát-medencén is háromszintű lomberdő volt az árótársulás. Tehát megvannak az alsó lombkoronaszint fafajai, a középső lombkoronaszint fafajai, és a felső lombkorona fafajai. Megvannak a pulfaliget erdők, amik a mozgó vízhez közel helyezkedtek el, megvannak a stabil helyen tenyésző keményfaliget erdők, a tölgykőri szilliget erdők, amik tehát többszintű erdő ökoszisztéma, tehát az úgy nézett ki, hogy felső lombkoronaszint, középső lombkoronaszint, alsó lombkoronaszint, cserjeszint, gyepszint, mohaszint. Na most itt az el lehet képzelni, hogy azért ez tényleg mint egy szivacs. A tavaszi víztöbletet fölvette az erdő ökoszisztéma, bepárologtatta a tájba, és lokális esőket generál, meg párát, meg harmatot generál. A kontinentális klímán az egyik legfontosabb csapadékforrása a növényeknek a harmat. Harmat képződés az ilyen 1000 hektáros monokultúrák, nincsen harmadképződés, ki lehet menni kora hajnalba úgy a területre, hogy száraz cipővel lehet bejönni. El kell menni az őrségre, ahol még van erdő, ott gyakorlatilag csizmába lehet csak reggel kimenni, mert olyan harmadképződés van.
Ezek a területek gondolom nem is tudják semmilyen módon felvenni azt a többletvizet, ami...
Abszolút nem. Tehát, hogy ugye a nyílt talajfelszín szét kell nézni a tájba. 1000 hektár számra vannak ugye a kukoricának a szántott területei, ami gyakorlatilag az egész koratavaszi időszakot teljesen kupaszon, védtelenül, takaratlanul vészelik, kell, hogy átvészeljék. Ugye a talaj az nem csak humuszból áll, hanem talajéletből áll. Na most, amikor megsüti a nap, meg azok a bőti szelek kiszárítják a téli csapadékot vagy a vizet belőle, akkor a talajélet az megszűnik. Tehát 400 lóerős traktorokkal próbálják lazítani a talajt, és akkor ugye mondjuk a Kökény Attila szavaival élve, hogy talajlazítás a giliszták szintjén. Tehát hogyha itt is paradigmát váltanánk, és nem a hatalmas gigatraktorok irányába, a technológia irányába mennénk el, meg ugye meg vagyunk róla győződve, hogy a jövő az az elmezőgazdaság. Tehát, hogy már nem is kell hozzá sofőr a traktorokhoz, hanem, és erre sajnos, hát ez se politika, szakmai kérdés, tehát itt a horror példa a Mezőhegyes. Tehát meg kell nézni. Tehát, hogy lineár öntöző rendszereket építenek ki, csatornákon vezetik oda a vizet, tehát ami véletlen bejön a Kőrösön az országba, azt ilyen lineárokon vízpazarló mezőgazdasági kultúrákba próbáljuk belepumpálni. Illetve a vidékfejlesztésnek a zászlaját, vagy a jelszavát a zászlóra tűzve, 1000 telnet fognak úgy megfejni, hogy emberi kéz nem ér hozzá. És drónokkal jönnek-mennek a terület fölött. A helyén kell használni a technológiát. Nagyon jó dolog, nagyon sok mindenre lehet használni a drónt. Én is használom, fölé repülök a tájnak, és megnézem, hogy a domborzat hogy alakul. Megnézem felülről, hogy néznek, hogy jönnek-mennek, mozognak a vizek. Megnézem, hogy hol melegszik föl jobban a talaj, hol hűl le jobban. Tehát nagyon sok hasznos, mióta van térinformatika, mióta műholdakkal látjuk a talajfelszínt, óriási előrelépések vannak. Például ezt gyönyörűen ki lehetne használni a vízgazdálkodásban, hogy megtaláljuk azokat, és használjuk is egyébként Ányán professzornak a tájgazdálkodási modelljei, hogy azonos térszinten lévő területeket összekötjük, és egy bizonyos színnel jelöljük, ez egy tájdinamikai modell keretében kirajzolja a tájnak a domborzatát. És ez lenne az alapja minden gazdálkodásnak. Én most itt Vásárhelyen azt a feladatot kaptam, hogy egy kicsit optimalizáljam a városi zöldfölött gazdálkodást, és teljes mértékben használom ezeket a technológiákat. Most sikerült kilobbizni azt, hogy legyen pénz Vásárhelyen a térinformatikai. 20 évig folyamatosan kihúzták a város költségvetéséből a térinformatikát. És ez lenne az alapadat, hogy milyen területek vannak, ezeknek milyen a domborzata. Még a mai napig is megvannak, most kezdődik egy ativiziges beruházás, csinálnak egy 10 hektáros záportározó. Nem terveztek hozzá növényzetet. Ez egy tányér gyakorlat, a Kistisza csatorna mellett az a terv, hogy amikor nagyvízes időszak van, akkor elkezdik oldalirányba kikormányozni a vizet, és egy napot tud pufferelni a nagy csapadékokon. És amikor lecsökken a Kistiszából a vízszint, akkor meg leürítik a tározót. Ez két katasztrófát jelent, egyszer, mikor elárasztjuk a víztározót, meg egyszer, amikor leeresztjük.
Elmondtad, hogy gazdaságilag nem éri meg, természetileg ugye szintén nem éri meg, akkor mégis miért csináljuk? Miért csinálunk magunknak kárt, miért okozunk a természetnek kárt?
Mert nem bírunk elszakadni a nagyüzemi mezőgazdasági rendszerektől. Tehát egyféleképpen nézzük a tájat, hogy hol lehet gabonabányát csinálni benne. Pedig ugye a tájnak számtalan haszonvétele volna. Tehát ugye a táj például az erdő, vagy tehát mondok egy példát, hogy szándékosan egyébként ezt a kéktói öblözetet választottam a gazdálkodásom helyszínéül. Az én 30 hektáros területemen van erdő, vízállás, szántó, legelő, meg nádas. És pontosan ezért gazdálkodok én ott. Én ezekkel most meg tudnám mutatni a területet, majd meg is fogom mindjárt telefonon, hogy ahol én szántóföldi növényeket vetettem, az nincsen víz alatt. Viszont mellette közvetlenül ott van az érmederben a víz, ott van, ahol annak lenni kell. Az érmederben van a víz, mellette van az erdő, és gyönyörűen kapillárisan föl fogja szívni az erdő azt a többletvizet, ami ott van a területen. Viszont tehát ez egy kis családi gazdaság. Egy családi gazdaság lenne képes arra egyébként, hogy gazdája legyen a tájnak. Tehát egy nagyüzemi mezőgazdaság, aki alapvetően nyilvánvalóan a külső szabályzókra van hagyatkozott, tehát alapvetően a nagyüzemi mezőgazdaságot a terület alapú támogatást tartja életben. Teljesen elhibázott történet. Nem is érdekelt abba egyébként, hogy jó állapotba tartsa a talajt, meg jó állapotba tartsa az ökológiai környezetet. És hát ugye nyilván ezekből rengeteg ember él. Tehát az integrátorok, tehát szintén Ángyán professzorra kell, hogy hivatkozzak, 25 éve megjósolta, hogy akkor válaszolt előtt át a magyar mezőgazdaság, lehet, hogy a 25-et túlzok, 2005-ben volt az agrárdemonstráció, én előtte olyan 2000 óta hallgatom intenzíven a professzor úr szavait, és akkor azt mondta 2000 környékén, hogy itt egy Y elágazás előtt áll a magyar mezőgazdaság. Az egyik út a családi gazdaságokra épülő, jó minőségű, szermaradványmentes élelmiszert előállító, tájra vigyázó, a népességet helybe tartó mezőgazdaság. A B-verzió a dél-amerikai típusú mezőgazdaság, hogy az embert eltakarítják a vidékről, kitakarítják a tájból, onnan megindul a vándorlás ugye a bádogvárosok irányába, mint ahogy Argentínában, meg a Brazíliában ez gyönyörűen lehet látni, és akkor választani kell. Sajnos én azt látom, hogy az utóbbi 20 évben a rossz irányba ment el a magyar mezőgazdaság. Tehát ugyanúgy, tehát meghirdette a kormány 2010-ben, hogy vissza fogják adni az állami földalapot, meg a nemzeti földalapot a kis családi gazdaságnak, ehelyett gyakorlatilag eltérítette a nagy üzemek irányába. Ez gyönyörűen le van vezetve Ányán professzor úrnak az előadásait kell nézni, most fog írni ebből egy könyvet, hogy le lehet vezetni, hogy kik kapták meg a magyar termőföldet, és nem a családi gazdaságok kapták meg. Minden tiszteletem a kormányé tényleg, hogy gyakorlatilag adja itt a családi otthonteremtő hiteleket, de nem ez kellene. Tehát egy hosszú távú biztos megélhetést kellene vizionálni a magyar családoknak, és akkor megszületne a következő generáció. Egy pénzkidobás. De olyan, mint a természetvédelem, hogy hatalmas pénzeket költünk arra, hogy a szalakótáknak odukat kalapáljunk föl a villanyoszlopokra. Mert hogy megfigyeltük, hogy egyébként lenne szalakóta, egy gyönyörű, szép, kékszínű madára a magyar pusztában, évmilliók óta itt él velünk, majdnem kipusztult. Egy dolog miatt, mert hiányzik a tájból az odvasfa, nincsen neki fészkelőhelye. Minden, a táplálék adott, az élőhely adott, minden oké, csak kivéve az odú. És akkor egy hatalmas live program keretében le a kalappal a madarász kollégáknak beodúzták az egész halföldet, meg a szalakóta élőhelyet országszerte. Óriási pénzbe került. Ha az érparti erdőkön békén hagynánk a propagulumok, tehát a szaporító képletek benne vannak az érpartban. Tehát, hogyha ott visszakerülne a víz, akkor spontán 10 év alatt kialakulna az erdő, 30 év alatt már lennének odvasfák is. Egy büdös illért nem kéne természetvédelemre költeni. Tehát visszakerülnének az érmederbe nyilván az ott őshonos halfajok, lenne béka, teknős béka, lenne az összes madár megtalálna az életfeltétel. Az érparti erdőkbe fészkelne a parlagisas, a rétisas, a fekete gólya, ott lenne az összes nagyharkályunk, a fekete harkály, a zöld küllő, a szürke küllő. Tehát ezek nem kéne külön védeni őket, mert egészséges tájban, és visszakanyarodok a haszonvételekhez, tehát én a kék tóba gazdálkodok, viszonylag egészséges a táj, viszonylag egészséges az ökoszisztéma, van egy csomó olyan madár, amire mint a mágnes, vagy mint dögre a legyek, úgy jönnek külföldről a természetfotósok. Egy ilyen optikában 27 darab parlagisast fényképezett le a kollégám egy csattintással. És ezeket beetetem mondjuk egy sasleshez, és azért fizetnek, az egyik megélhetési forrása a családomnak, hogy télen fogadom ezeket a madarász turisták. Az utóbbi 2 évben sajnos nem jöttek egyrészt a vírus helyzet miatt, másrészt meg mondjuk használ neki egy kis hó, mert hogyha a havon kiteszem az etetőanyagot a sasoknak, akkor le tudom csalni ugye a fotósoknak az orra elé, és kiváló fotókat készítenek, és ez egy haszonvétel. De ez csak akkor működik, ha egészséges a táj. A rétisas az egy vízhez kötött madárfaj. Ha van víz, akkor van rétisas. Ha nincs víz, akkor nincs. Meg rengeteg egyéb élőlényről el lehet mondani. Tehát a víz az tényleg, ahogy kezdtük a beszélgetést, mindennek az alapja, és mégis ilyen pazarló módon bánunk vele sajnos.
Kíváncsi lennék, hogy milyen jövőképpel rendelkezel ebben a témában, hiszen minden, amit elmondtál, az sajnos nagyon borulátó, és ugye úgy tudom, hogy az egyike vagyunk annak a nagyon kevés európai országnak, aminek nincsen álló környezetvédelmi minisztériuma. A környezetvédelem az agrárium alá tartozik, ezek viszont, ahogy az előbb el is mondtad, ellenérdekeltek. Látsz-e bármilyen lehetőséget arra, hogy a közeljövőben ez változik, vagy egész egyszerűen csak akkor fog változni, amikor már nem tudunk más csinálni, amikor muszáj változtatnunk, különben katasztrófa történik.
Elég borulátó vagyok a tekintetben, tehát én azt látom, hogy az ember azért szeret elmenni a falig ezekbe a kérdésekbe. Tehát, hogy vegyük mondjuk ezeket az atomkatasztrófákat, tehát aki Csernobil után atomerőmű párti volt, az gyakorlatilag nem nagyon értettem akkor se, de ehhez képest ugye megtörtént Fukushima, meg most is egy olyan rendszert próbálunk felépíteni, ami gyakorlatilag fönntarthatatlan. Tehát most ebben nem akarok belemenni, mert több, mint valószínű nagy vitákat generál, hogy az atomenergia fönntartható vagy fönntarthatatlan. Én, hogyha egy olyan hulladékot generál, vagy hagy hátra egy folyamat, amit évezredekig az utódaim gyakorlatilag tologatnak majd, mert meg egy katasztrófaként lebeg a fejük fölött, én ezt nem tartom fönntartható rendszernek, de tehát ebbe is el fogunk menni a falig, meg én azt látom, hogy a fönntarthatatlan nagyüzemű mezőgazdaság is addig, ameddig nyilvánvalóan nem válik, mert egyébként kollégáim vizionálták, tehát hogy mondjuk vegyünk egy példát, hogy kivonjuk az integrátorokat meg a gázolajat a rendszerből, vagy egyiket, vagy másikat, vagy mind a kettőt. Most képzeljük el, hogyha mondjuk nincsen gázolaj, vagy nincsen elektromos áram, és mondjuk jön az árvíz tavasszal. Mi fog történni? Nyilván mondjuk egyet még lehet, hogy túlélnek a védművek, a következő az biztos, hogy elfogja őket mosni. És akkor onnantól kezdve a táj visszaveszi az eredendő. Most gyönyörű képeket tudnék mutatni, illetve majd fogok is, de vagy élőben meg tudnánk nézni, hogy a kenyere ér, tehát időt, energiát, gázolajat, pénzt nem kívülve megpróbálják az érmedernek az aljába vájt csatornába tartani a vizet. A víz meg nem akar ott maradni. Tehát, hogy ez fogja magát, átmegy kapillárisan a bakhátak alatt, és elárasztja ezeket a területeket. Napokban voltam kint egy újságíróval, és megkérdeztem tőle a klasszikus mondatot, hogy ön szerint mi van rossz helyen, a víz vagy a szántó. Tehát a kenyere völgynek, tehát leszántanak az ott gazdálkodó emberek az érmeder aljába vált csatornának a széléig. Na most csak egy dolgot mondok, hogy ugye szerves trágya nincs, de mondjuk azt sem használna. A művelés iránya az a csatorna irányába mutat. Megszórják műtrágyával, ilyen gyorsan oldódó NPK műtrágyával ugye kora tavasszal a gabonát, mert hát sárga, de mitől sárga? Azért, mert egyébként ott van a víz a gyökerénél, tehát nem tud levegőhöz jutni a szerencsétlen. A mezőgazdász helytelenül arra a következtetésre, hogy biztos tápanyag hiányos. Megszórja műtrágyával, mit csinál a műtrágya? Azonnal a művelési iránynak megfelelően belecsurog a műtrágya lé a csatornába. Ezzel erőteljesen nyilván okoz halpusztulást benne, illetve egy olyan jellegű eutrofizációt, ami óriási költségen tudja a kardába tartani ezt a tápanyagbogat. Tehát egy műtrágya lébe úszik gyakorlatilag, vagy ez van a mederbe, vagy ebbe a csatornába, és hát hihetetlen mértékű hínárosodást, tehát eutrofizációt generál. Borzasztó sok az alga növeli az iszapot, és akkor föl alá járkálnak, ha öntözni akarnak, ugye amikor bejön az asszály, akkor a belvíz csatornákat is igyekeznek ugye öntöző csatornákként üzemeltetni, de nem akar mozogni benne a víz, mert teli van növényel, sással, náddal, gyékénnyel, hínárral, és akkor ilyen kis hajókkal föl alá jönnek, mennek. Az én vízióm az, hogyha itt az érpartot, tehát ugye a csatornát azt elfelejtenénk, az egész érmedret mondjuk akár 3-4 méteres vízoszlopot tudnánk a kenyerevőgybe tartani, tehát egy konkrét folyó, tehát teremne a hal, nem kellene energiát befektetni a hal tenyésztésbe, egy olyan védett területen tudna szaporodni a halállomány, ami nincs kitéve mondjuk ezeket a felvízi szennyeződéseknek, ami ugye a napokban is végigment a Tiszavölgyön. Ugyanakkor, ha meg lenne az érmederbe a víz, akkor spontán jönnének fel ezek az érparti erdők, és egy 50-100 méteres erdősáva a kenyerevölgy mind a két oldalán, ez egy olyan puffer volna, hogy nyilván a külső szennyezőket, tehát az ilyen műtrágya bemosódásokat is a gyökérzóna azonnal meg tudná állítani. És hogyha ezt a tájat megnézném, hogy milyen haszonvételei vannak. Tehát én például azonnal, és biztos vagyok benne, hogy nagyon népszerű lenne a Tiszáról mondjuk ezeket a vizitúrákat kikormányoznám a Körtvérsi Voltákba, onnan meg a Kenyereérbe, és gyakorlatilag végig lehetne evezni a kenyere völgyön, egy 15-20 kilométeres, nagyon szép egy-két napos túra lenne, minden érparti tanya gyakorlatilag a helyi termékeket, tehát ezt ilyen helyeken kellene értelmezni. Mindegyiknél lenne ugye ártéri gyümölcsös, visszaadnám az ott élő gazdálkodó embereknek a kiszerszámos halászathoz való jogot, és akkor nem csak gabonát termesztenének, hanem tehát a megélhetésük forrása lenne a turizmus, a kereskedelem, ugye el tudnák adni a helyi portékát, mindig lenne fájuk, mindig lenne építőanyaguk, tehát hogy ez egy fönntartható. Tehát ugyanúgy, ahogy meggyőződésem az, hogy ahogy elrontottuk a dolgokat, ugyanúgy tudjuk megjavítani. Tehát óriási törekvések vannak az esőerdő visszatelepítésére, és sikertörténetek vannak. Tehát jó szándékú emberek meg tudják csinálni, vagy a talaj megújító mezőgazdaság. Tehát erről szól. Tehát, hogy látjuk, hogy ez a humuszvesztésnek az iránya, ezek az okai. Hát akkor pont fordítva kell csinálni. Akkor ott kell hagyni a szerves anyagot, nyilván nem kell szántani, hanem talajmélyítő vagy mélyítő mezőgazdasággal kell foglalkozni, illetve rá kell bízni a talajlazítást az élővilágra. Tehát az élővilágot jó állapotba kell tartani a talajba, és majd az ingyen bérmentve éjszakai műszakban is azon dolgozik, hogy nekünk laza talajunk legyen. A Kőkény Attilának ugye van ez a kis saváló eszköze, minél nehezebb lenyomni a földbe, egy ilyen T-alakú kis ilyen mérőeszköz van a közepén egy kilométer óra, és az történik, hogy minél nehezebb ezt lenyomni a földbe, annál jobban megy a pirosba a mutató. Na most egy ilyen TMMG-s területen úgy leszalad egy méterig a mérőeszköz, hogy gyakorlatilag nem nagyon ütközik ellenállásba. És amilyen mélyen lemegy az eszköz, olyan mélyen megy le a növények gyökere. Nem nehéz belátni, hogy egy aszálynak kitett délalföldi területen nagyon nem mindegy, hogy 20 centi nedves talajból gazdálkodik egy növény, vagy 1 méter 20 centi. Ezeket, hogyha még meg tudnánk turbózni nyilván itt a vizeknek a megfelelő visszatartásával, meg kormányzásával, akkor abszolút vissza tudnánk alakítani jó irányba. Csak végre el kellene már indulni a jó irányba. Én odáig szeretnék eljutni, hogy néhány ilyen gazdaság bevonásával lenne egy olyan mezőgazdasági mintaterület, ahol pontosan ezeknek a szelíd gondolatoknak a hozadékát tudnánk monitorozni, és gyakorlatilag megfigyelni, hogy melyik a fenntartható a kettő közül röviden. Mert nem gondolom, hogy nálam van az igazság, de hogy nem mindig csak ezeket a megalomán gondolatokat kellene beengedni a fejekbe, abba 100%-ig biztos vagyok.
Szóval, jól értem, akkor addig, amíg a nagyüzemi állattartás meg a monokultúrás növénytermesztés az úr és ez az irány, addig igazából felesleges is elkezdeni gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne a vízmegtartást kicsit javítani.
Abban az esetben, hogyha kenyere érnek a medrét szántóföldként hasznosítjuk, akkor nyilvánvalóan látjuk, hogy ez egy képtelenség. Tehát egy szántóföldön kárt okoz a megjelenő víz. Egy erdőbe vagy egy réten nem okoz kárt. Sőt, ugye én állattartó emberként azt mondom, hogy ha most a legelőnyben csizmaszárig érő víz van, akkor szinte látom, hogy ez azt fogja eredményezni, hogy lesz kaszáló meg legelő, vagy széna az állataimnak nyáron. Tehát a vizes év az egyenlő a szénás évvel. A tavaly januárig nem esett egy szem csapadék se. Tehát, hogy mindenki verte a vészharangot, hogy óriás. A gabonák januárban, meg februárban keltek ki, aminek ősszel kellett volna kikelni. Tehát itt kérdezted az előbb, hogy mi a jövőkép, tehát el fogunk menni a falig. Két-három évvel ezelőtt ki mennyit érzékelt belőle, a porba vetették az őszi gabonákat. Tehát gyakorlatilag hónapok teltek el értékeltő csapadék hullás nélkül. Tehát meg fog bennünket tanítani, vissza fog terelni bennünket a természeti környezet a helyes irányba, csak lehet, hogy késő lesz. Vissza fog alakulni nyilván az ökológia, csak vagy az emberrel, vagy az ember nélkül. Tehát itt szintén a Balogh Péter szavaira reflektál, vagy tehát idézem, hogy minek van szüksége a tájnak az emberre, vagy az embernek a tájra. Tehát a természeti környezet lesz ember nélkül is. Tehát valami biztos, hogy vissza fog alakulni. Az a kérdés, hogy az ember el tudja benne helyezni magát, meg az utódait.
És azok számára, akik nem feltétlenül szeretnék megvárni azt, amíg nekiütközünk ennek a falnak, milyen anyagokat ajánlasz, videókat, könyveket? Ugye már volt szó erről a Mérgezett Föld című dokumentumfilmről, vannak ezen kívül még olyan ismert terjesztő anyagok, amiket szerinted érdemes lenne megnézni?
Napokban akadtam rá újfent a szövet. A Szövetség az Élő Tiszáért Egyesületnek egy ilyen saját rendezésű filmje, ez a Szelíd Vízország című kis dokumentumfilm, vagy kis ismeretterjesztő film, akkor gyönyörűen fotózott meg egy nagyon nagyon érdekes film, ugye András Halvi Bertalannak a Gyöngyös Árból című alkotása, illetve hát András Halvi professzor úrnak a munkássága, ugye, hogy alapvetően néprajzkutató, de rájött, hogy a gazdag néprajzot, a gazdag ökoszisztéma, meg a változatos táj hívta életre, és elkezdett ugye az ártéri tájgazdálkodással sokat foglalkozni, és nagyon szép gondolatokat írt róla. Érdemes mindenkinek megnézni. Ányán professzor úrnak is nyilván nagyon sok előadása fönt van a YouTube-on. Ő ugye alapvetően a vidékfejlesztés oldaláról, vidékfejlesztési államtitkár volt egyébként 2010-től néhány évig rengeteg konfliktusba keveredett, ugye pont emiatt, mert ő azt mondta, hogy nem ezt ígérték a 2010-ben a magyar választóknak. Most aktívan, hogyha jól tudom, nem politizál, de kőkeményen dolgozik azon, hogy ezt a magyar történelemnek ezt a szakaszát, ezt dokumentálja. Tehát, hogy mik zajlottak, milyen folyamatok zajlottak, milyen ígéretek voltak, és ehhez képest milyen cselekvési minták történtek. Tehát nagyon sok jó előadása fönt van a YouTube-on, egyébként érdemes rákeresni. Illetve hát a Kökény Attilát is említettük, mert ugye jellemzően nagyon nehéz erről a témáról beszélni, mert hogy itt összefüggések vannak. Tehát hogyha keveset beszéltünk most a városi zöld felületekről, de ha egy városból mondjuk nem visszük el a szerves anyagot, tehát a zöld hulladéknak szokták mondani, de én most már kezdem nem használni a hulladék szót, mert ez nem hulladék. Hogyha ezt visszaforgatjuk a talajba, akkor ugye megújítom a humusz. Tehát a humusz képződésnek az alapanyaga az pont ezek a növényi maradványok, szármaradványok. Akkor televény képződik, tehát visszaforgatom, és fokozom a talajnak a szivacs szerkezetét. A víz megtartásra a legjobb szövetségesünk az a talaj. Ez városi környezetben is abszolút működik, hogy a közparkokban, hogyha a közparkban lehulló lombot visszaforgatom a talajba, akkor 1 gramm humusz, a ország professzornak a gondolatai nyomán 1 gramm humusz 50 gramm vizet tud megkötni. Tehát, hogyha 50 gramm vizet, tehát az 50-szeresét megkötöm a lehulló csapadéknak, akkor ezzel 50-szer kevesebb víz fogja terhelni a befogadókat, a csatornahálózatot. Tehát, hogyha jó a zöld infrastruktúra, akkor rengeteg vízt tudom mentesíteni a városi csatornahálózatot. Ha mondjuk faltól falig aszfaltozok, egy vízzáró burkolatot létesítek, akkor egyértelműen csak egy irányba tudom terelni a vizet, a csatornahálózatba. A csatornahálózat meg biztos, hogy nincsen méretezve a mondjuk az 1 óra alatt lehulló 100 mm csapadékra, amire már volt példa Magyarországon.
Azt hiszem, most már nagyjából mindenki érti, hogy mire gondoltam, amikor az intróban felhívtam a figyelmet Zoli elképesztő tudására. Nagyon remélem, hogy lesz még alkalmunk beszélgetni, hiszen biztosan sok olyan érdekes téma van, amit körül tudnánk járni. Az epizód leírásába beteszek majd egy linket, azon kicsit részletesebben is olvashatok majd Zoli szakmai hátteréről, illetve a munkásságáról. Most pedig engedjétek meg, hogy még egyszer emlékeztesselek titeket a Highlights of Hungary közönségszavazásra, amire február 17-ig van lehetőségetek leadni a szavazatotokat. Hogy melyik weboldalon tudtok szavazni, majd arról is beteszek egy linket a leírásba, hogy ezt ott ugyanúgy megtaláljátok majd, mint a Zoliról szóló cikket. Tartsatok velünk legközelebb is, sziasztok!